Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, szerető mennyei atyánk Jézus Krisztus által. Hív bennünket a te szavad, azért, hogy megerősítsen. Hív bennünket a te szavad, azért, hogy megújítson bennünket. Hív bennünket a te jelenléted, veled való közösségre, azért, hogy ebben megerősíts mindannyiunkat. Hív bennünket a te megszólító üzeneted, azért, hogy abban a megszólítottságban, amit ezáltal magunkénak tudhatunk, ne legyünk elesettek, magunkra maradottak, egyedül lévők, hanem veled közösségben megerősítettek és megelevenítettek. És mi jövünk. Jövünk, hogy mindebben részünk lehessen. Jövünk, hogy halljuk a te üzenetedet, hogy részünk legyen abban, amit ezáltal készítesz. És hozzuk azt is, ami ennek nem lehetett eszköze, ami kicsinyhitűségünket, ami elesettségünket, nyomorúságunkat, minden önhit bennünk megszólaló és csak a magunk erejére támaszkodó bizalmunkat, azért, hogy te ezeket elvedd, és mi olyanra cserélhessük, aminek az értéke örök, maradandó, és sehonnan máshonnan meg nem szerezhető. Kérünk téged, örökkévaló Istenünk, hogy most, amikor megszólal a te szavad, te üzeneted, most, amikor mi ebben a csöndben, a te megszólalásodnak csöndjében elfogadhatjuk és megérthetjük a te lelked jelenléte által mindezt, akkor hadd menjen végbe az bennünk és közöttünk is, hogy te valóban megérteted és megláttatod velünk, te a mi Istenünk vagy, és megtartást, reménységet, vigasztalást, bátorítást készítesz minden körülmény között. Így kérünk, hogy szentelj meg most is ezen az alkalmon, azzal a jelenléttel, amely körülölel bennünket. Hallgass meg könyörgésünket Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet, Isten igéje, amelynek alapján az ő lelke segítségét kérve és várva szólni kívánok, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetében. Az 5. fejezet 29-től 32. versig terjedő szakaszában erről a helyről a következőképpen szól Isten igéje. Péter és az apostolok így válaszoltak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet! Szinte elkerülhetetlennek látszott az a helyzet, aminek most itt egy részletét hallunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. Elkerülhetetlennek látszott az a helyzet, amiben Péter és a tanítványtársak vannak, az apostoltársak vannak, hogy újra börtönbe kerüljenek azért, amit az evangéliumért, az Isten országának üzenetéért megtesznek. És ezért tehetnék föl a kérdést, hogy ez bátorság vagy vakmerőség dolga. Túlságosan messzire mentek-e abban, amit vállaltak, amit életük küldetéseként értelmeznek, vagy valóban egy olyan bátorság, karaktert, egy olyan bátorság, arcot mutatnak meg mindannyian, amelyik kellőképpen megfelelő formában illeszkedik ahhoz, amit az evangélium ügye, a Krisztusért vállalt követségük megkíván tőlük. Bátorság vagy vakmerőség. Azaz, milyen választ adjanak arra, ami körbeveszi őket kihívásként, ami körülfogja őket kérdésként, milyen választ adjanak arra, ami azt jelenti, hogy nekik meg kell szólalni. Bátorság vagy vakmerőség. És minden kétséget kizárólag három nagyon különleges karakter rajzolódik ki előttünk ebben a nagyon rövid leírásban. Péter válaszában, Péter és az apostolok válaszában arra a helyzetre, arra a történetre, amelynek részeseként aztán mások is, ha tovább olvassuk ezt a történetet, bölcsességgel arra intenek, hogy meg kell vizsgálni mindazoknak, akik Péter és az apostolok munkájával szemben kétséget éreznek, hogy valóban az Isten szándékát, az Isten ügyét munkálják-e, vagy valami mást, hiszen az elsőt akkor úgysem lehet ellene tenni. Három karakter. Először is látjuk, hogy ők a bátorság embereinek bizonyulnak. Másodszor azt is látjuk, hogy Péter és az apostolok elvekkel rendelkeztek. Olyan elvekkel, amelyeknek minden körülmények között engedelmeskedni kívántak. És harmadszor pontosan tudják, hogy ebben a helyzetben is az ő helyzetük, az ő feladatuk, az ő küldetésük azt kívánja meg, hogy az Isten tanúi legyenek. Így e három jellegzetessége, három vonás végig kíséri azt az esemény sort, és ennek az eseménynek ezt a különleges idejét, amikor Péter és az apostolok válaszukban rámutatnak a feltámadott Krisztus ajándékára és az Isten lelkének megelevenítő jelenlétére az ő életüket. A bátorság emberei, az elvekkel rendelkező Krisztus követés, és pontosan tudva, hogy ők az Istennek tanúi. Mit is jelent mindez? Látjuk, hogy Péter és az apostolok mondatában minden benne van, ami az ő életüknek lényege és kulcsa. Mint egy rövid összefoglalásban, de annál nagyobb erővel, annál nagyobb energiával szólal meg az az üzenet, hogy ők kinek tartoznak engedelmeskedéssel. Engedelmességben és engedelmességre készített az ő életük. Az a bátorság, ami nem engedi, hogy némák maradjanak a Szentírás öröm üzenetének titkával, arra készteti őket, hogy ebben a nagyon rövid és egyszerű mondatban összefoglalva, mint egy elfként, nem életfilozófiaként, nem életvezetésként, hanem a Krisztussal való személyes közösségből fakadó meggyőződésként az engedelmesség üzenetét szólaltassák meg. Istennek tartozunk engedelmeskedni, és inkább, mint az embereknek. Istennek kell inkább. Mondhatnánk, az Istennek való engedelmesség nagy és különleges örömüzenete ez. Amikor nem enged az emberi szorításnak, nem enged az emberi szándéknak, nem enged az ember korszellemének, fuvallatának, annak a kívánságnak, amit mindez megszólalhat, és amit ez elvárna, az engedelmesség. A keresztény ember életének, a Krisztussal való közösségnek a legmélyebb mozzanata, engedelmesnek lenni. Példát adott nekünk erről Krisztus, ahogyan ő maga az atyához való viszonyában, látva és tudva az ő helyét, a megváltás csodálatos titkát fölmutatva, ahogyan írja más helyen Pál apostol, engedelmes volt, mint halálig. Mert amit vállalt, azt a küldetést, azt ő maga elvégezte az atyára tekintve. Az atya küldötteként, úgy ahogyan ezért jött erre a világra. És ezért erre hív bennünket is, hozzá való viszonyunkban. Neki engedelmeskedni. Nem egyszerűen csak engedni. Nem egyszerűen csak azt mondani, na jó legyen úgy, hanem a mi életünket, minden dolgunkat, és minden dolgunkban, minden ügyünket oda engedni az Isten jelenlétében, és az Isten jelenlétéből várni, elvenni, és megnyerni mindazt az útmutatást, ami erre vonatkozóan bennünket elirányít. Ezért engedelmeskedni nem valami megtört keserűség, nem valami kiábrándult mozdulatlanság, hanem a keresztény ember életének öröme. Az engedelmes élet mindig tud Krisztusra tekinteni. Az engedelmes élet mindig kész elfogadni és elvenni a Krisztus által elkészített ajándékot. Az engedelmes élet mindig tudja, hogy kihez fordul, hogy kit keres, hogy kitől várja a megújulást, hogy kitől várja a támogatást és a biztatást. Az engedelmes élet az nem kiáltozva, valahol keresve fogódzót jár kell ebben a világban, hanem pontosan tudja, kit szólít meg, pontosan tudja, kit keres, és pontosan tudja, hogy mit remél. Az engedelmesség gyakorlata, az engedelmesség élete, a keresztény ember, a Krisztus követő élet öröm mozzanata. És ez az öröm szólal meg Péter és az apostolok egyetlen egy különleges mondatában. Azok, akik megtörtek, elesettek lehetnének a bebörtönzés után, íme egy öröm mondattal válaszolnak. Istennek kell inkább engedelmeskedni. Ez az ő életük öröme. Meglepően szólhat ez az öröm üzenet. Hiszen arról a bátorságról beszél, amelyik tudja, hogy mit kell tennie. Hogy nekik azt kell tennie, ami összhangban van a Krisztus hívásával, a Krisztus akaratával, a Krisztus szándékával. Ez nem általánosságban gondolkodik Istenről. Nem valami nagy és általános Isten képet keres. Hogy elég lesz az, jó lesz az, ahogy erre a mai világ sokszor indítana bennünket. Csak legyen valaki, akibe fogózkodhat, akibe kapaszkodhat az ember. Egy általános Isten kép, akit aztán az ember részleteiben a saját maga arcára és a saját maga szükségére formálhatna. Ő és az apostolok az atyáról gondolkodnak. Ők és az apostolok az atyára tekintenek. Arra, aki megmutatta magát Jézus Krisztusban. Az Istennel való közösségben, az Istennel való békesség és megbékélés rendjében megtapasztalni azt, hogy az történik ebben a közösségben, amit az Isten a maga szándékában, akaratában és ezen keresztül cselekvésében elkészít az ember számára. Mert ez az az Isten, aki feltámasztotta Krisztust. Azaz, ez az öröm üzenet, az engedelmesség öröm üzenete arról beszél, hogy az Isten cselekszik. Az Istennel való közösség az történik. Az nem egy statikus, egy állandó, egy mozdulatlan, egy kimozdíthatatlan idő, pillanat, hanem az Istennel való közösségünk történik a mi számunkra. Mégpedig úgy, ahogyan abban Isten cselekszik. Feltámasztotta Krisztust. Eltámasztottam azt, akin keresztül életet hozott. Éppen ezért lehet az apostoloknak és Péternek a legnagyobb öröme ennek az igazsága, hiszen ez az ő hitüknek az alapja is. Ma nagyon sokan, sokféle formában keresnek alapot az életükhöz. Talán egy-egy világképben, egy-egy eseményben, egy-egy példaképben, egy-egy olyan túlélt emberi módon különösnek mondható helyzetben, ahol magunkat látjuk valamilyen formában kiteljesedő egyénnek. És időről időre ezek mind megújításra szorulnak, hiszen világkép gyakran változik, események forgataga vesz bennünket körül, valahogyan mindig újat és újat kell keresnünk. Amiről Péter és az apostolok beszélnek, az nem világkép, az nem egy egyszerű esemény, hanem a megváltoztathatatlan. Egy olyan megváltoztathatatlan, ami az Isten tettében lesz teljes. Mert amit Krisztusban tesz, a feltámadás ajándékában, az örök élet reménységének ajándékában, az Isten megváltoztathatatlan tettem éppen az emberért. És ez a mi életünknek az alapja. Ez a mi hitünknek az alapja. Az, ami Isten képre segít bennünket. Az, amelyik Krisztus képre segít bennünket. Az, ahogy ezen a Krisztus képen keresztül a mi világlátásunk Krisztus szerinti formában formálódik. A megváltoztathatatlan tett. Ez az, ami ennek az örömnek, az engedelmesség örömének nagy és kiapadhatatlan forrása. Ezt teszi Isten, és ezért nekünk is ezzel összhangban kell lennünk, ezzel összhangban kell cselekednünk. Hiszen a feltámadásban, az új élet ajándékában nem valami régi folytatódik, hanem egy egészen új kezdődik el. Így mondja az apostolok válasza, a mi atyánk Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára. Valami teljesen új kezdődik. Új, ami semmi mással össze nem hasonlítható. Olyan, aminek nincs paradigmája, aminek nincs másolata, hiszen csak itt lesz láthatóvá, csak ebben lesz megérthetővé, hogy az a fejedelem és szabadító, az a Jézus, akit ők ismernek, és akit megismertetnek. A szabadító, akit nem lehetett más abban a korban, abban a helyzetben, ebben az összefüggésben, ahol megszólalnak Péter és az apostolok, mint az a római császár, aki magán viselte ezt a címet. De mégis ők tudják, hogy nem őt kell elismerni szabadítónak és megváltónak, hanem azt a Jézust, akin keresztül az Isten közel jött ehhez a világhoz és életet adott neki. Jézus és az Atya közösségben van tehát. Jézus a világ megmentőjeként, igaz és valós megmentőjeként jelenik meg, és végzi el azt a küldetést, amit az Atya rábízott. És ott van, azon a helyen, ahol közben jár érettünk. A feltámadás üzenetének engedelmességet kérő örömüzenetem az nem csupán erre a világra szól, és ennek a világnak lehet gazdagsága, hanem az eljövendő élet ajándékával, annak zálogával és reménységével is körülölel bennünket. Igen, ennek az örömnek, keresztény élet örömének van reménysége. Az a reménységem, hogy amit Isten elkészít, amit Isten munkál, azt véghez viszi, és teljességre viszi az ember életében. És valóban így bizonyulnak Péter és az apostolok a bátorság embereinek. Így bizonyulnak Péter és az apostolok olyanoknak, mint akik valóban rendelkeznek elvekkel, azok közül is egy nagyon fontossal, minden körülmények között engedelmeskedni Istennek, azaz összhangba hozni az ő életüket azzal a Krisztussal, aki nekik szabadítást és az élet ajándékát elkészítette. És csak ezután beszélnek magukról. Miután szólnak Krisztusról, miután szólnak a válaszban erről a nagyon különleges és semmihez nem hasonlítható örömüzenetről, csak ezután szólnak magukról. Ezután szólnak az ő helyükről, az ő küldetésükről, arról, amit ezért vállalnak, és amiért így hordoznak az ő életükben, amit vállalnak, ha arról van szó, hogy börtönbe vetik őket, amit vállalnak majd, azért mások, ahogyan később olvassuk az apostolok cselekedetéről könyvben, amikor mások szolgálatába állva rájuk támadnak, lásd István megkövezésének a története, ahogyan ő maga is elmondja a védőbeszédét, hosszú védőbeszédét, ahogyan vállalják azok, akiket majd a majd Krisztussal való közösségre térő Saul üldözését hordozzák, vállalják ők is, Péter és az apostolok, hiszen immár magukról is szólhatnak, úgy, ahogyan az ő életüket nem függetlenítik attól az eseménytől, ami értük és nekik történik. Ahogyan mondtuk, pontosan tudják, hogy ebben a helyzetben hol van a helyük, mit kell nekik tenni, és ők így fogalmazzák meg, ennek vagyunk mi tanúi, ezeknek az eseményeknek. Azaz, ez nem egy elmondás alapján történik, hanem ők közvetlen tanúk. Közvetlen tanúk. Ahhoz igazodnak, arra tekintenek, amit Isten tesz, és aminek a Szentlélek is tanúja, és aminek a Szentlélek teszi őket tanújává. A Szentlélek bizonyságtétele, testimonium spiritus sancti, azaz mindaz, ami az egyház, a keresztény ember számára évszázadokon keresztül a legfontosabbnak bizonyult. Az, ami hitünknek legfontosabb eleme, a Szentlélek megerősítő, bennünket megelevenítő bizonyságtétele. Arról az igazságról, ami a mi életünknek igazsága. Mondhatnánk azt is, hogy amit az apostolok, Péter és az apostolok mondanak, hogy ennek az eseménynek a Szentlélek is tanúja, a Szentléleknek ez a bizonyságtétele, a mi keresztény életünknek a nagy teológiája. Az, ami az Istenről való beszédünket meghatározza, lehetővé teszi, és minden körülmények között lehetségesre formálja. A Szentlélek ajándékát az Isten küldi. Krisztus ígéretet tesz arra, hogy elküldi azt, aki nekünk pártfogunk és erősítőnk lesz. Aki, ma úgy mondanánk, különösen használva ezt a kifejezést, hogy tartja bennünk a lelket, de nem azt a lelket, ami a világ lelke, nem azt a lelket, ami a korszellem lelke, nem azt a lelket, ami a mi emberi gondolataink szerinti lelkünk, hanem azt a lelket, amit ő adott, amit ő készített, és amit ő újított meg a Krisztus irgalma és szeretete által. Azaz, ő az, a Szentlélek Isten az, aki tartja bennünk a Krisztussal való közösségünket, aki újra és újra megerősít bennünket abban az irgalom és öröm üzenetben, ami a neki való engedelmességről szól, a Szentlélek jelenléte, a valós engedelmesség, a Krisztussal való valós közösség döntő pontjává válik, ahogyan bennünket ebben a közösségben alkalomról alkalomra megelevenít, megújít, megtart és megerősít. A Szentlélek bizonságtétele. Ez a keresztény ember életének a nagy teológiája. Ahogy a Luther mondta, neki a kereszt az egyetlen teológia. Mi mondhatjuk mindezzel együtt, és mindenre válaszul a kereszt, ami nagy teológiánk, és a Szentlélek jelenléte, ami keresztény életünk teológiája. Ami keresztény életünknek az üzenete, ami keresztény életünknek a gyakorlata, ahogyan abban, ami életünk, Krisztus követő életünk kiteljesedik, megerősödik, és valóban igaz és teljes engedelmességre nyitott és megerősített élet lesz. Ennek a tanúi, tanúnak lenni. Ez Péter és az apostolok helye ott és akkor, ahogyan a mai keresztény ember életének a helye is ebben a világban, tanúnak lenni, de nem önmagához, nem önmagáért, hanem Krisztushoz, Krisztusért és a Szentlélek Isten jelenléte által megerősített tanúként. Szeretett testvérek, mit is válaszoljunk hát? Tegyük föl a kérdést Péterrel és az apostolokkal együtt. Mit is válaszoljunk mi? Nagyon sok mindenre, ami körülvesz bennünket, kinek-kinek a maga rendjében. Mit válaszoljunk megtört életre? Mit válaszoljunk kilátástalannak látszó helyzetre? Mit válaszoljunk vigasztalás keresés időszakában? Mit válaszoljunk gyógyulást váró időszakban? Mit válaszoljunk akkor, amikor hálaadással lehetünk azért, ahogyan sokan emberi erőt nem kímélve, nem raktározva küzdenek mások életéért és gyógyulásáért? Mit válaszoljunk akkor, amikor közösségeinket, életünket rettentő helyzetek vesznek bennünket körül, és mi kívánnánk, szeretnénk ebből szabadulni? Mit válaszoljunk akkor, amikor keressük a mi életünknek jövőjét és értelmét? Amit az apostol és az ő társai tesznek. Bizonyuljunk a bátorság embereinek, a hit bátorsága embereinek. Maradjunk meg az engedelmesség gondolatában és gyakorlatában, és ne veszítsük el a mi helyünket, ne engedjük el a mi küldetésünket, hogy tanúk legyünk a Krisztus tanúi, a Krisztus irgalmának, szeretetének tanúi. Legyen ez a mi életünk örömüzenete ma is. Amen. Jöjjetek, imádságban válaszoljunk az örökkévaló Isten bennünket kereső szavára. Örökkévaló Isten, szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus által. Hálát adunk azért, hogy minden nyomorúság között nekünk lehet öröm üzenetünk, és a mi életünk lehet az örömben és az örömmel való engedelmességnek az élete. Köszönjük azokat az ajándékokat, amelyeket elkészítettél, és mi elvehettünk, és azokat az időket, azokat az alkalmakat, amelyekben te magad mutattál utat megpróbáltatásból, te magad készítettél szabadulást, te magad készítettél jövőt, és te magad munkáltál közösséget. Hálát adunk azért, ahogyan olyan bölcsességgel veszel körül bennünket testben és lélekben, amely bölcsességből fakadhat az a megértés, amelyik kész mindig és mindenben rád tekinteni. Mi szeretnénk a te tanúid lenni. És kérünk, hogy irgalmazz azért, amikor nem tudtunk azokká válni. De kérjük a te formáló, útbaigazító lelkednek jelenlétét, hogy hadd lehessünk mégis mindig és mindenben ennek a munkálói. A te lelked által erősíts bennünket. Lelkedben adj vigasztalást, megerősítést, kinek erre van szüksége. Szentlélek Isten, add nekünk ennek a Krisztussal való közösségnek azt az örömét és azt az örömüzenetét, amely nekünk is élet megmaradását, életreménységét készíti. Kérünk, hogy így maradj velünk, kísér bennünket, ahogy minden életért fáradozót, minden mások életéért munkálkodót, minden elesettet, magányost, egyedül lévőt, mindenkit, aki fegyverek csendjére vár, mindenkit, aki lélek nyugalmát keresi, mindenkit, aki hordozza gondolataiban másoknak dolgait, másoknak ügyét, magára véve azoknak terheit. Így kérünk, hogy őrizz bennünket gyülekezetként, egyházként, a te népedként, hogy ne veszítsük el semmilyen körülmények között ennek a neked való engedelmességnek, engedelmességben téged kereső életnek az örömét, a hittel és reménységgel megőrzött örömét, hogy legyen az, ami életünknek gazdagsága most és minden időben. Hallgass meg könyörgésünkben, Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk együtt a mi Úrunktól, a Krisztustól tanult imádság szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet! A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának döntése alapján a jelenleg látható és tapasztalható járványhelyzetben újra lehetőség nyílik arra, hogy istentiszteleti közösségben, istentiszteleti térben, templomban együtt legyünk. A presbitérium megfontolta ennek a lehetőségét, és arra a döntésre jutott, hogy május 2-ától kezdődően, tehát ránk következő hét vasárnaptól kezdődően újra megnyitjuk templomainkat, így a mi templomunkat a vasárnapi Isten tiszteleti alkalom előtt. Szeretettel hívunk és várunk immár tehát jövő vasárnap mindenkit a templomunkba Isten tiszteleti alkalomra. Kérjük azonban továbbra is a járványügyi intézkedések szigorú betartását, a kézfertőtlenítést, a templomi maszkviselést és a templomban is az egymástól való távolságtartás rendjének a betartását, hogy ezzel is mindannyian lehetővé tegyük istentiszteleti alkalmaink további megtartását, illetve hozzájáruljunk ahhoz a folyamathoz, amely a vírus terjedésének a megakadályozását célozza meg. Reméljük, hogy ezeken az istentiszteleti alkalmakon immár folyamatosan együtt tudunk majd lenni. Mindenkit szeretettel hívunk tehát, és várunk erre az alkalomra, hogy immár templomi közösségben együtt lehessünk. Mindezzel együtt az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.